Amennyiben minden igaz, a múlt héten a vidéki kirándulásnál hagytuk abba. Én erről nem szeretnék hosszan szólni, de azért olvassuk fel, hogy mégiscsak elhangozzon ez is. És egyetlen egy apró pici érdekességet fogok én belőle kiragadni, egyetlen egy szót, de kikeresem a Bibliámból, mert innen könnyebben olvasok. Jó, a Énekek a második fejezetéből a 8. és 17. versek közötti szakaszt olvasom, aminek ez a alcíme, hogy a vidéki kirándulás. Szerelmesem hangját hallom, jön már, ugrálva a hegyeken, szögdelve a halmokon, mert olyan szerelmesem, mint a gazella, mint a fiatal szarvas. Itt áll már, a falaink mellett, benéz az ablakon, betekint a rácson. Szerelmesem így szólít meg, kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már. Nézd, vége van a télnek, elmúlt az esőzés, elment. Megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje, gerlebúgás hangzik földünkön. Érleli első gyümölcsét a fügefa, és a virágzó szőlők illatoznak. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már. Galambom, a szikla hasadékban, a magas kőszál rejtekében mutasd meg arcodat, hallasd a hangodat, mert kellemes a hangod, és bájos az arcod. Fogjátok meg a rókákat, a kölyök rókákat, mert pusztítják szőlőinket, virágzó szőlőinket. Szerelmesem, enyém, és az én az övé vagyok. Övé, ki a liliomok között legeltetett. Ha hűs szél támad, és megnyúlnak az árnyak, jöjj vissza, szerelmesem. A hegy szakadékon át, mint a gazella, vagy a fiatal szarvas. Eddig a vidéki kirándulásnak elkeresztelt vers töredék. És akkor egyetlen egy apróságot szeretnék kijelölni. Nyilván tele van költői képekkel, meg gyönyörű szép katolikus esketési liturgiának egyébként része lehet. Tehát, hogyha pár kéri, akkor, ha jól tudom, a katolikus liturgiában ez prozódilag felosztva elhangozhat úgy, hogy a vőlegény és a mennyasszony válaszadós feleleteit felolvassák. Ennyi a érdekessége. És akkor azt akartam belőle csak úgy kiragadni, ez nem teológiailag szerintem semennyit nem befolyásol a mi Krisztus kapcsolatunkon, de hogy amikor azt írja a szöveg, hogy vége van a télnek, akkor a setávról beszél, ami valójában nem a mi télfogalmunk, hanem a földközi tengernek a mediterrán térségében valójában a télnek van egy ilyen utótele, úgymond, vagy egy előtavasza, honnan nézzük, ami egy ilyen csapadékgazdag időszak, ilyen március-április, ami még nem az az igazi tavasz, igazi nyár, és ez kimondottan esős, meg még hóesés is előfordulhat benne a hegyekben, na és ennek van vége a szövegben. Ennyit ragadtam volna én ki belőle, és én azt gondolom, hogy menjünk tovább a fontosabb részeire az énekének. Ez egy szép vers. És akkor a mennyasszony fél, hogy elveszíti a szerelmét, ami a következő szakasznak az alcíme. Ez már a harmadik fejezetnek az első négy verse. Ezt olvasnám fel, és akkor utána részben ezzel mennénk tovább, meg aztán az Origenész féle allegórikus írás magyarázatból egy picit belekóstolnánk. Így kezdődik a harmadik fejezet. Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek, kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket, megkeresem, akit lelkemből szeretek. Kerestem, de nem találtam. Rám találtak az őrök, akik a várost járták. Nem láttátok, kérdeztem, akit lelkemből szeretek. Alig mentem tovább tőlük, már is megtaláltam, akit lelkemből szeretek, megragadtam, nem is engedtem el, míg be nem vezettem anyám házába, szülőmnek szobájába. Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, a gazellákra és a mező szarvasaira, ne keltsétek, ne ébresszétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Ez az utolsó, ugye már a múlt héten említett refrén volt. És akkor itt már van egy-két olyan dolog, ami már egy picit fontosabb. ugye maga prozódilag, maga a történet igazából annyi, hogy a mennyasszony félti a vőlegényét, illetve nem találja, és ami talán így megütheti a szemünket, hogy a végén anyámnak házába, szülőmnek szobájába vezeti be, ez igazából egy költői képe annak, hogy ez az otthon biztosítása, vagy az otthonnak a biztonsága a félő lélek számára. Tehát oda viszem, ahol a legfontosabb kapcsolataim jelen vannak, és azok lesznek majd a számomra a biztonságot adó dolgok. És akkor itt érdemes egy picit, ez már az egész énekek énekére igaz, de az első három fejezetnek erre a részére kimondottan, majd aztán lesznek utána még izgalmak. Origenész, ő első századokban élt teológus volt, és viszonylag sok biblia kommentárt írt egyébként. Ő az, aki az allegórikus írás értelmezésnek az első ilyen nagy karaktere, és úgy értelmezi az énekek énekét, részben egyébként zsidó alapokon, hogy ő azt mondja, hogy a vőlegény az a Krisztus, a mennyasszony, aki szerepel az énekek énekében, az maga az egyház, tehát a Krisztus hívőknek a közössége, és az, amiről itt olvasunk, az valójában a Krisztus hívő közössége és a Krisztusnak az egymásra találása. És amikor megjelennek a szövegben ilyen nárdusok, meg mindenféle költői képek, akkor ő alapvetően ezek mögött mindig megpróbál valamilyen krisztusi tulajdonságot felfedezni. És például a nárdusra mondja azt, hogy ez a lélek illata, ugye az énekek éneke szerint, tehát ez alapvetően az alázatnak, a türelemnek, a szeretetnek az eredménye. Aztán van ilyen, hogy asztalhoz telepednek, mindenféle verzióba előjön majd az énekek énekében, nem csak itt az első három fejezetben, és ő itt ebben mindig az utolsó vacsorát és a Krisztussal való úrvacsorának a közösségét próbálja felfejteni. A mirhában meg mindig Krisztus szenvedésének a jelét próbálja Origenész megtalálni, mert hogy ennek volt az ókori felfogásban egy ilyen fertőtlenítő, tisztító funkciója a mirhának, vagy legalábbis próbáltak erre használni, és emiatt mindig a megtisztulást látták a mirhában, és hát akkor mi az, ami bennünket megtisztít? Hát nyilván a Krisztus keresztje, tehát hogyha a mennyasszony, aki az egyház egyesül a Krisztussal, akkor válik tisztává, és ezért hordhatja a mennyasszony a mirha koszorút, amit itt a második fejezetben emlegetett talán, a mirha a nyakéket a szöveg. És az éngedi paradicsomáról, vagy hát kertjéről meg ő, amihova ugye a múltkor említettük, hogy Dávid is elmenekült, ő meg egész egyszerűen a paradicsomi egyesülést látja már ebben az egészben, az újjászületésnek a helyét és a szimbólumát. Én derekesen bevallom, hogy egy picit én azért vitatom Origenészt itt. Szerintem a Bibliának nagyon sok pontját lehet allegórikusan értelmezni, és kell is allegórikusan értelmezni, de az énekek énekét nem feltétlenül kell mindenhol allegórikusan értelmezni. Tehát ez nekem egy picit egy olyan írásértelmezés, ami alól, mikor kikacsint a szöveg, és az ötödik fejezetben látjuk, hogy nagyon durván ki fog kacsintani a szöveg, mindenféleképpen megpróbáljuk valami kegyes magyarázattal visszakényszeríteni a szöveget az írás értelmezésbe. Ez tényleg egy szexuáletikai mű. Ez egy szerelmi történet, és szerintem nagyon fontos az, hogy erről egyébként gondolkodjunk úgy, főleg a fiataljainkért gondolkodjunk úgy, hogy ennek akkor hogyan, miképpen van helye egy keresztény közösségben, de nem feltétlenül húznám rá a Krisztus ember, vagy Krisztus gyülekezet kapcsolatot az énekek énekére, mert ez szerintem egy picit a szövegnek is a megerőszakolása, már bocsánat, hogy ezt mondom. Másrészt meg, hát bocsánat, de szerintem a Krisztusnak is egy picit a megerőszakolása, mert hogy mi néha prűden viselkedünk, de ő egyébként nem feltétlenül az. Csak mindennek helye van, meg ideje. És akkor ő még, mármint, hogy Origenész azért itt viszi tovább az allegórikus írás értelmezést, én ide csak kiragadtam azokat a költői képeket, meg metaforákat, amik benne vannak a szövegben, hogy ő ezt hogyan építi fel, vagy hogyan értelmezi. amikor Sáron liliomjairól volt szó, ugye a második fejezet kezdődik azzal, hogy Sáron nárcisza vagyok én, a völgyek liliomai, itt a mennyasszony szólal meg, akkor ő ott alapvetően pontosan azt próbálja megmagyarázni, azért lehet annyira szép ez a mennyasszony, mert már a hite az, ami megszépíti. Kicsit itt a mennyasszony vőlegény után bolyongását, amit felolvastam itt a harmadik fejezet elején, ugyanúgy fogja fel, mint a Krisztus kereső léleknek a bolyongását. Ezek egyébként lehetnek adott esetben jó párhuzamok, félreértés ne essék, tehát hogy nem hiába alakul ki már a korai kereszténységben az a felfogás, hogy például a korai szerzetes rendeknél mindenhol bevezetésre kerül a jegygyűrű. És azt hordják a mai napig egyébként sok helyen a szerzetesek, mert hogy az egyháznak, meg a Krisztus szolgálatának jegyzik el magukat, és mondanak le így módon a házas életről. Tehát van ennek analógiája, és nyilván Jézusnak is vannak olyan példázatai, aztán az első alkalommal ki is listáztam, vagy illetve nem listáztam ki, párat elmondtam közül, ami hirtelen szembe jutott, ahol saját magára tényleg mint vőlegényként hivatkozik. Tehát, hogy a Origenész védelmében annyit szeretnék elmondani, hogy egyébként Krisztus Urunk az énekek éneke szóhasználata mentén ráerősít az allegórikus írás értelmezésre, csak szerintem egy picit más síkon mozognak azok a példázatok, mint a nagy lakoma, meg a tíz szűz, akik ugye várják a vőlegényt az éjszakába a lámpással, aztán kinek marad olaj, akinek nem, mint maga az énekek éneke. És akkor ugye a refrént is magyarázza Origenész, ez ami ugye visszatér az énekek énekébe, ez a kérve kérlek titeket Jeruzsálem lányai, a gazellákra és a mező szarvasaira, ne keltsétek, ne ébresztétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Ő azt mondja, hogy az emberi lélek ne rontsa meg az isteni szeretetnek a ritmusát, mert hogy az Isten az, és egyébként ez már egy izgalmas dolog, főleg mondjuk megtérés szempontjából, hogy az alatt mit értünk, az Isten az, akinek joga van időzíteni a vele való egyesülést. Ez egy picit kemény mondat, meg szerintem sok szempontból vitatható, de hogy Origenész egyébként ezt állítja, és aztán ő ezt próbálja is végigvezetni, meg végigfejteni. Amit igazából ő próbál ezzel az állítással nagyon erőteljesen kijelenteni, hogy az emberi lélek, ez az, amit talán majd Ágoston 200 év múlva akaratként fogalmaz meg, az nem parancsolhat az Isten kegyelmének, az Isten jogköre. És hogy az isteni szeretet, az, amit a Biblia ugye agapéként emleget, az nem emberi döntés alapján jön felénk, vagy lesz a miénk, hanem az Isten döntése nyomán lép az emberi életbe bele. És hogyha itt a vőlegény meg a mennyasszony egymásra talál, tehát a Krisztus és az egyház, vagy a Krisztus és a Krisztus kereső lélek, akkor az isteni döntés kell, hogy legyen. És a másik, amit még ő mond, hogy az Isten ugyan kereshető Origenész szerint, de a közelsége szerint nem kierőszakolható az ember eszközeivel, és nem emberi elképzelések alapján történik az, hogy az Isten kinek hogyan adja a lelki növekedést. És ezzel én részben egyetértek, részben megvitatkozok. Mielőtt erre áttérünk, egy picit megállok, mert hátra van hozzászólni való, és utána térnék rá arra, hogy mondjuk mi a szexuáletikai vonatkozása ennek az egész eddig elhangzott három fejezetnek, és még, illetve két fejezetnek és még öt versnek. Hogy mi az énekek énekének a szexuáletikai, ha már itt erről beszélgettünk, a vonatkozása vagy mondandója. Itt egy picit csapongani fogok, mert az igazság, hogy ezt a nyolc fejezetet, ami benne van az énekek énekében, nem mindig lehet külön kezelni és egymástól szétválasztani, úgyhogy lehet, hogy későbbiekben majd fogom magamat ismételni. Nagyon fontos mondani valója szerintem a Bibliának ezen a téren az, hogy a szexualitás, illetve a testiség önmagában véve nem bűn. Tehát a középkornak azért van egy ilyen nagyon nagy félresiklása, főleg a platoni filozófia hatása a kereszténységre, Ami miatt nagyon rosszul értjük egyébként Pál apostolt. Ugye ő is beszél a hústestről, vagy a hús, bocsánat, a hússzívről, meg a kőszívről, meg megkülönböztet lelket, meg hústestet. A emlékeim szerint talán a szárksz, ami a görögben ott van. De a platoni filozófia hatására hihetetlenül rosszul kezeli a középkori teológia Pál apostol mondani valóját, és elkezdjük a testet hihetetlenül háttérbe szorítani, és azt mondani, hogy minden, ami test, bűn. És a lélek az, ami igazából üdvös. És akkor itt lehet nyugodtan gondolni az erényövekre, meg a mindenféle önsanyargató életmódra, meg az önostorozásra, ami a középkorból ránk maradt. És ez az, ami azt gondolom, hogy mondjuk a szexuál etikát is egy picit a kereszténységen belül félre viszi. A Biblia nem mondja azt, hogy a testiség, illetve a szexuális vágy az önmagában véve bűn lenne. Ha az Istennek baja lenne azzal, hogy egy férfi meg egy nő kapcsolatából születik a gyerek, akkor nem így teremt meg bennünket. És amikor azt mondja a teremtés, hogy látta Isten, hogy minden, amit teremtett, igen jó, akkor jelentem alánsan, férfi és nő kapcsolatára is azt mondta, hogy ez így igen jó. Tehát ez rendben van, csak ennek helye van. Nem össze-vissza, hanem adott kapcsolatokban. És én azt gondolom, hogy itt az énekek éneke egy picit kijelöli, vagy nem átfogalmazom, nem picit, hanem inkább azt mondanám, hogy költői eszközökkel közvetett módon kijelöli annak a helyét, hogy a szexualitást hol, és adott esetben hogyan lehetne megélni. Mert hogy nem mindegy, hogy a testiség az hogyan történik meg, meg milyen nexusban történik és zajlik le, de azért ehhez a mondatomhoz szeretném azt is hozzátenni, hogy a házasságon belül megért szexualitás is lehet bűn. Mert ott is lehet szexuális visszaélést elkövetni bármikor. Tehát nem önmagában véve nem a házasság léte vagy nem léte teszi bűnné vagy tisztává a szexuális együttlétet. Ezt azért így ennyire nem lehet kijelenteni, azt gondolom biblikusan. Az viszont biztos, hogy a kapcsolatot fel kell építeni. És azt nem lehet felépíteni, csak lépésről lépésre, óvatosan, okosan. És adott esetben itt azért zárójelbe oda kéne rakni szerintem azt, az főleg a fiataloknak kellene megérteni, hogy nem biztos, hogy az a kapcsolat, aminek az építésébe belefogok, az majd tényleg az a kapcsolat lesz, ami eljut addig, hogy házasság is legyen belőle. Tehát ez adott esetben lehetnek kapcsolatok a kapcsolat előtt, de azt szépen lassan fel kell építeni, fokozatosan, érzelmileg, intellektuálisan. És nyilván a fizikai vonzódás lehet az alapja, de hogyha, és itt akkor gondoljunk vissza arra, amikor a szemet emlegeti a szöveg, ami alatt ugye nyilván a jellemről próbál költőileg beszélni, meg majd a galamb szemű kedves is előkerül az 5. fejezetben, ami meg a szelíd mennyasszonynak lesz a szimbóluma. Lehet a fizikai vonzódás alapja egy kapcsolatnak, de a kapcsolat maga az akkor fog működni, hogyha a személyiségek között van egymást kiegészítő vonzalom. Mert hogy az a fizikai történet, ami főleg a kamaszkorban elindul, és egy ideig sokaknak meghatározza, hát vagy szerintem inkább mindenkinek valamilyen módon a gondolkodását, az enyémet biztos meghatározta, azt látni kell, hogy ez egy idő után alább hagy, lecseng, elmúlik, ez egy életszakasznak a része. Az viszont, hogy utána a pár, akit választunk, az miképpen hogyan van bennettünk, az meg egy másik dimenzió. És ezt a kettőt össze kell szépen fésülni. Közben kikapcsolt az egeren. Jó. És akkor itt a refrént azért emeljük ki, ami ugye egy visszatérő szöveg az énekek énekébe, hogy kérve kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, a gazellákra és a mező szarvasaira ne keltsétek, ne ébresztétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Ezt nem lehet erőltetni. És nem csak az igaz, hogy a másikban nem lehet erőltetni, hogyha nekem ő tetszik, én meg nem tetszem neki, hanem én azt gondolom, hogy itt arról is kell szólni, hogy nem kell magamat kapcsolatba erőltetni azért, mert egyedül vagyok. Ami szerintem nagyon nagy kérdés, és ez már a abszolút pozitív oldala az énekekének, hogy gondolhatunk mi, kedves testvérek, a párunkra úgy, mint az Isten ajándékára. Hányszor gondoltunk rá így? Főleg akkor, amikor mondjuk megy a vita azon, hogy kirapakolja be a mosogatógépet. Mert hogy ő az Isten ajándéka. És hogy az, hogy nekem van párom, vagy nekünk van párunk, az egyébként nem feltétlenül természetes, a tekintetben legalábbis, hogy ez a szöveg egy olyan társadalomban íródott, erről a múltkor kicsit beszélgettünk, meg vitatkoztunk, ahol azért a szerelemházasság, mint olyan, az nem feltétlenül volt megszokott vagy elfogadott, nyilván azért ezt nem kell olyan sötéten látni, mint ami ennek elsőre gondolnánk, de az, hogy nekem egy olyan párom van, akivel megtalálom a hangot, akivel ki tudjuk egészíteni egymást, akivel az Istent is tudjuk közösen dicsőíteni, az kegyelem. És így gondolni a másikra, az szerintem fontos, és látni benne az isteni döntést, hogy azért vagyunk egymás mellett, mert az Isten bennünket egymás mellé sodort. A magyarban szoktuk használni ezt a szerelmem, párom, férjem, feleségem, ami ugye a végén az emmel, ez egy birtokrag. De az az izgalmas, hogy teológiailag meg azt kell mondanom, hogy valójában sem a gyerekemet, sem a páromat, sem a férjemet, feleségemet, a nagymamámat nem birtoklom. Hiába van nyelvtanilag ott ez a birtokrag, ami próbálja kifejezni a rokoni viszonyt, gyakorlatilag nem birtoklom. A másik embert az Istentől kaptam, és én engem meg neki küldött az Isten azért, hogy a kapcsolatból valamit hozzunk ki közösen, meg fejlődjünk általa. És ezt egyébként mondjuk egy férj-feleség viszonyba elfogadni, hogy a másik nem az enyém, hanem egymás mellé rendeltettünk, talán még működik. De az én lelki gondozói tapasztalatom az, hogy megtanulni úgy a gyerekeinkre nézni, hogy ők nem a mieink, hanem ők az Isten ajándékai, akik ránk bizattak, és szolgálatunk őket felnevelni, az egy hívő szülőnek is hihetetlenül gyomorpróbáló feladat. Hát és ez a feladat. Vagy őt az Isten küldte, a feladatom nevelni, a feladatom belőle valahogy embert faragni, lesznek élményeink, lesznek közös emlékeink, és lehet, hogy azt mondom rá, hogy lányom, fiam, gyerekem, de nem az enyém, hanem az Istené. És akkor ide csak egy zárójel tennék bele, hogy onnantól kezdve, hogy megvan keresztelve ez a gyermek, onnantól kezdve a Krisztusban egyébként egymásnak testvérei vagyunk. Na és ez az, ami a teljes keresztény skizofrén élethelyzet, hogy genetikailag, biológiailag, örökbefogadás által az enyém, én nevelem, én ruházom, én próbálom erkölcsileg rendben tartani, mosom a gatyáját, és akkor nem is az enyém, hanem a testvérem. De ez van. Az a feladatunk, hogy a keresztény hittestvért egy picit felnőtt hitre nevelve eljuttassuk. És akkor visszatérve még egy picit ide a énekek énekéhez, itt az utolsó gondolat azért az azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy jól működő házasság, egy jól működő párkapcsolat, az a legbensőségesebb verziója a gyülekezeti létezésnek. Tehát a házasságnak nem csak az a feladata, hogy eleget tegyünk a szaporodjatok és sokasodjatok. Egyébként nem parancsának a szövegben, mármint hogy a Héber szövegben, ez egy áldás. Valójában. Nem csak az a feladata, hogy ez polgárjogilag legyen szabályozva, nem csak az a feladata, hogy legyen valami intézmény, amire a társadalmat ráépítjük, hanem a családi létezés az arról szól, hogy az Isten előtt gyülekezet legyünk. És ez szerintem fontos lenne egyébként végig gondolni, és csak zárójelbe jegyzem meg, hogy nem hiába írja meg Luther a kis kátét. Aminél ugye azt mondja, hogy a családfők így tanítsák, a legfontosabb keresztény tanításokra így tanítsák a családjaikat és a gyermekeiket. Nem a papoknak ír először, a családfőknek. Mert az a legszűkebb gyülekezet. Tehát amikor hazajövök a aznapi stresszel, problémával, és teljesen mindegy, hogy 1517-et írunk, és az a bajom, hogy már megint kicsorbult a kapa, és ki kell kalapáltatnom a Janival, vagy az a bajom, hogy az ügyfélkapun nem tudom, hogy hogyan igényeljem meg azt az igazolást, ami majd ahhoz kell, hogy a nyáron el tudjam vinni a gyerekeket táboroztatni. Most egy személyes feszültségemet osztom meg a testvérekkel, hogy érezzék, hogy ez mennyire, mármint, hogy nem az én feszültségem, hanem hogy az élethelyzet mennyire érzelmileg adott. Ebből jövök haza, ez az, ami a hátam mögött van, és ahova én hazajövök, az nem az a hely, biblikusan, ahol nekem akkor le kell hiperventillálnom úgy, hogy leüvöltöm a gyerek fejét, mert az meg gyerekből van, vagy összeveszek a feleségemmel, hanem jövök haza a gyülekezetembe. A legszűkebb gyülekezetembe. Ott van a feleségem, most az én élethelyzetemet, ha nézzük, aki az Isten ajándéka, ott van a gyerek, aki rám van bízva, akiből hittestvért kell nevelni, és nem az én birtokom, maximum biológiailag, genetikailag én vagyok a háttere, de hogy a feladatom, hogy keresztény hittestvért neveljek belőle, és akkor ebben a családi közegben tudok-e az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, Egyisten közösségébe belépni ezekből a feszültségekből. Nagyon fontos. Nem tudom, hogy hányan imádkoznak otthon a párjaikkal, meg a családtagjaikkal ma gyülekezeti szinten. Csak egy mi atyánkot a nap végén mondjuk közösen. Vagy feszültségek kapcsán. És azt is aláírom, hogy egyébként piszok nehéz ezt kialakítani. Mert hogy mellette meg az imádkozásról megszoktuk azt, hogy ez egy ilyen intim dolog, nem osztjuk meg mindenkivel. Én annak kimondottan örülök, hogy itt a bibliaórák végén nekünk van ima közösségünk, de hogy egyébként sem természetes, hogy bibliaórák végén működik gyülekezetekben az ima közösség. Mert hogy nem mindenki mer a másik előtt, nem mindenki akar, és ez nyilván részben hitkérdés, részben intimitás kérdése is, meg Isten kapcsolat kérdése is, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy nagyon nagy kérdés az, hogy mondjuk tudunk-e olyan családokat építeni, és most már egy kicsit elrugaszkodtam az énekek énekétől, ahol megtanulják és megszokják a gyerekek azt, hogy imádkozni a másik hittestvérrel szabad és lehet akkor is, hogyha mi nem vagyunk egyébként közeli nexusban. Mert ami a mi kapcsolatunknak az igazi dimenzióját megadja, az, hogy egy az Istenünk, aki az atyánk, és nem az övé, meg nem a másiké, meg nem az enyém csak, hanem a miénk. És akkor itt most megállok, mert hát, ha van hozzászólni való, a lakodalmas menetről megbeszélünk majd jövő héten.